Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, hangsúlyozta a miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten. Orbán Viktor leszögezte, Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek hazánk adjon otthont. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba, kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén. Hazán kivételt kapott az orosz olaj és gáz szankcióit illetően, így az ország továbbra is biztonságban van az energiaellátás irányában. Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak, ezért érthető, hogy ők és az elnökük nyilvánvalóan beszálltak a választási kampányba. Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy befejezzük a háborút Ukrajnában, és mi vagyunk az egyetlenek, amelyek mindkét felet le tudjuk ültetni tárgyalni egy asztalhoz, mondta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio megerősítette, Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Szijjártó Péter megemlítette, fontos megállapodást írt alá a két ország az atomenergiai együttműködésről. A nukleáris energia terén új technológiákat dolgoznak ki, ezekből így Magyarország is a lehető leggyorsabban profitálhat, részletezte a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítást lehetővé tétele érdekében az Adria kőolajvezetéken keresztül, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ukrajna ugyanis továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter kiemelte, ennek politikai okai vannak. Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az ukrajnai tranzit leállását követően, közölte Ante Susnál. Erre az uniós jog és az amerikai szankciókat felügyelő előírások betartásával lesz lehetőség, jelezte a horvát gazdasági miniszter. A MOL 10 újabb töltőállomás nyit Lengyelországban az idei első fél évben. Ez a cég lengyelországi vállalatának egyik legnagyobb fejlesztési programja az elmúlt években. Történelmi sikert tudhatunk magunkénak, jelentette ki Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke, a Fidesz és a KDNP 2026-os országgyűlési választásokra állított kormánypárti listájának bemutatóján. Kövér László hangsúlyozta, olyan nemzetpolitikát csináltak, amivel mindenki elégedett lehet határon innen is túl, továbbá pénzügyi gazdasági értelemben is visszaszereztük az önállóságunkat. A jelöltjeink erősek és hatékonyak, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, az eseményt nem hirdették meg előre. A miniszterelnök azt mondta, náluk vannak a fiatalok, a romák, a vállalkozók, a kisgazdák, a falusiak, a nyugdíjasok, ez a széles koalíció biztosítja majd a nemzeti kormány támaszát, a fideszesek elszántak, derűsek és jókedvűek, mondta el. Már több mint 1000 vállalatnak nyújtottak támogatást a 340 milliárd forintos innovációs program keretében, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs hozzátette, a támogatott mikro, kis és középvállalkozások 80%-ban Budapesten kívül hajtanak végre fejlesztéseket. 200 munkatársától válik meg az UTP, a létszámcsökkentés a bank digitális divízióját érinti. A döntés indokaként a pénzintézet a Telex hírportállal közölte, a siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása a cél. Egy hónapig lehet még kérni a személyi jövedelemadó bevallás tervezetének postázását, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megjegyzik ugyanakkor, hogy még 2018-ban 740 ezeren igényelték ezt, addig tavaly már csak 75 ezeren, hiszen egyre többen választják a NAV online felületeit. A béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai vezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, csütörtökön tartják találkozójukat Washingtonban. A rendezvényre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívót kapott. Az egyre súlyosabb tejpiaci válság miatt fogyasztókat célzó kampányt szervez a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Magyar Termék Nonprofit Kft. Ez arra összpontosít, hogy vásárláskor védjeggyel felhívja a vevők figyelmét a magyar tejtermékekre, hogy felelősen választhassanak belföldön előállított árut. A tejszív jelöléseket a csomagolásokon és az üzletekben elhelyezett tájékoztató eszközökre helyezik ki. Végül az időjárásról. Általában borult lesz az ég, csak délután este szakadozhat majd a felhőzet, vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, változó intenzitással, a szél megélénkül többfelé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában mínusz 5 és 0 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 16. részét Törőcsik Franciska előadásában hallgathatják meg.
Szeretné, ha ez a nap nem történt volna meg. Ha ők olyanok lennének egymásnak, mint ezelőtt. De hiába. Valami belül kaparja a lelkét. És nem tud egészen olyan lenni, mint eddig. Bemennek a nézőtérre. Éppen vége van a koncertnek. Sári és az anyukája az oldalsó bejárat előtt tapsol. Vera figyeli az arcát, hogy látszik-e rajta valami. De nem. Tökéletesen ugyanolyan, mint előtte. Mintha semmi rosszat nem csinált volna. Vera ezen elgondolkodik, hogy mennyi minden gyomorforgató dolgot csinálhatnak a felnőttek, amiről ő nem tud. És utána nem látszik rajtuk az égvilágon semmi. Megint megnézi a nőt. Nem hiszi el, hogy ne látna rajta valami apró hibát. És ekkor kiszúrja, hogy a haja nem tökéletes. Jobb oldalt egy részen kócos. Hogy nem veszi ezt észre Béla bácsi? A felesége mindig hibátlan frizurával jelenik meg a színházban, ezt azonnal látnia kéne. Eszébe jut, hogy szól. Figyelmezteti Béla bácsit, hogy őt becsapják, megcsalják, megalázzák. De amikor feléje fordul, és a férfi kérdőn ránéz, megijed. Talán nem is hinne neki. Mit akar ő? Egy kislány, és ilyenekbe beleszól. És különben is, aljas árulkodás lenne. De ekkor Sári a mamája nyakába ugrik, és nevetnek. És Sára néni megpördíti maga körül a lányát. És még mindig csak pukkadoznak. Sokan állnak körülöttük, nekik ütődnek, elesnek, lehuppannak a földre. De akkor sem hagyják abba, vihognak tovább. Ülnek kinyújtott lábbal, mint valami régi filmben. Nem is csak úgy valamelyikben, hát persze. Már megint az óz a nagy varázslóban. Ott ül így a vihar után Doroti, csak itt most két Doroti van, és Verában feltámad a féltékenység. Megrángatja Béla bácsi zakójának ujját. Tessék, néz rá a férfi. Vera úgy tesz, mintha nem is ő csinálta volna. Maga elébe ámul, úgy nyögi ki. Fura, milyen kócos most Sára néni. Béla bácsi nem érti, mit mond. Visszakérdez. De Vera tudja, ezt az alávalóságot képtelen lesz megismételni. Mit mondasz? Kérdezi megint. De Vera hallgat. Kis ideig felhorgat benne a csalódottság, de szinte ugyanabban a pillanatban meg is könnyebbül. A sors akarta így, hogy Béla bácsi ne hallja meg. Akkor ő mégsem mondott semmit, mégsem áruló. De ekkor, hiába nem ismétli meg a mondatot, Béla bácsi némi késéssel ugyan, de megérti, és a szájához kap. Mit akarsz ezzel? Vera csak nézi a két nőt, ahogy kászálódnak. Mindkettő a bal lábát hajlítja be, és ugyanúgy csuklik, nyeklik a derekuk. Ha árnyjáték lenne, még szórakoztató is volna. Vera próbál nem figyelni Béla bácsira. Kérdeztem valamit, mondja az. De ekkor szerencsére odaér a papa. kezelnek, és meg is ölelik egymást. A papa senkit sem szokott megölelni Béla bácsin kívül, és senkinek sem örül annyira, mint neki. Sőt, igazából csak hozzájuk járnak, illetve mióta ők Sárival rosszban vannak, a papa egyedül találkozik Béla bácsival. Vera próbál rájönni, emlékszik-e rám, mióta ismeri Béla bácsit, de nem. És még arra sem, hogy Sárit mióta, mintha mindig is ismerte volna őket. Béla bácsi leül, aztán feláll. A zenekar szerencsére újra rákezd, már egyre többen nézték a két csúnyán beszélő férfit, és néhány néni pisszegett. A Duda anyukája morgott is, hogy ez egy télapó ünnepség, és mondott még valamit, de Vera azt már nem hallotta, mert a zenekar elkezdte az almaszózt. Nem igaz, még arra se voltál képes, hogy átadj egy pár csomagot. Nem voltam, ismeri be a papa. És rázza a fejét, lefelé néz. Vera megsajnálja, mert nem is látta még, hogy az ő apukája ennyire szégyelné magát. Most olyan, mint egy kisfiú. Sírtak a gyerekek. Erre Béla bácsi előbb elmosolyodik, aztán röhögni kezd. Hadd szokják! Vera felháborodik. Hogy lehet ilyet mondani róluk? Nem ők hívták ide ezt a hülye Mikulást, aki nincs is. Ezért most történetesen a papa játszotta el. De még egy részeg színész is jobb lett volna. Felháborodásában éppen a papa felé fordul, hiszen biztosan ő is mérges, és most majd mindjárt elküldi Béla bácsit a fenébe. De éppen az ellenkezője történik. A papa elneveti magát. Azt hittem, megbolondulok. Béla bácsi megöleli. Megveregetik egymás vállát, elindulnak kifelé a zsőjéből az előtérbe. Egy olyan folyosó rész felé mennek, ahol nincs senki. És Vera nem tudja, hogy ő most mehet-e. Az nem olyan nem, mintha hallgatózna. De hiszen hallgatózik. Hát elindul. Szerencsére a folyosó félkör alakú, mint a páholyok. És lehet úgy is követni őket, hogy ne vegyék észre. Majd elfelejtik, ne foglalkozz vele. Béla, én mondtam neked, hogy nem leszek jó. De annyira erőltetted. Valami csattan. Vera nem látja, mi történik, csak hallja. Talán Béla bácsi keze volt az, vagy a lába. Lehet, hogy belerúgott valamibe. De utána hol voltál? Vera megint lép egyet. Innen már látja is őket, de így meg túl veszélyes. Ekkor veszi észre a mellszobrot a fal mellett. Egy talapzaton áll. Csak egyetlen lépés. Szerencsére a papa háttal van, és amikor lehajtja a fejét, Béla bácsi mellé lép és átkarolja a vállát. Most mindketten háttal vannak. Vera odasurran és legugol a talapzat takarásába. Onnan figyeli a papát, aki most, hogy Béla bácsi visszalép vele szembe, olyan, mintha valami hatalmasság. Mondjuk az igazgató előtt állna. És Vera erre is gondol. A papa mindjárt kap egy intőt, amiért nem jól végezte a feladatát. Muszáj volt innom egyet, mondja. De miért nem itt ittál? Hát nincs itt elég pia? A papa széttárja a karját, és oldalra fordítja a fejét. Mindenki rajtam röhögött. Mikulás parancsnok úrnak tiszteleg, ilyeneket mondtak. Béla bácsi megrántja a papát az ingénél fogva, mint a filmekben szokás verekedés előtt. Ilyenkor szoktak behúzni egymásnak az emberek, de Béla bácsi szerencsére nem üti meg a papát, sőt, azonnal ki is simítja az ingét, simogatja, zavarbejtően hosszan. Aztán a simogatás egyre erősödik, most már majdnem üti a papa mellét. Tudod, hogy mennyire szeretem? Zihálja. Ne haragudj, hebegi a papa. Béci. Ne bécizz! Heteket izmoztam ezzel a színházzal, hogy te lehess a télapó, hogy szemmel tud nekem tartani. A papa a hajába túr, aztán éppen úgy tördeli a kezét, ahogy Vera szokta. Nem tudtam figyelni rá, ne haragudj. De biztos, hogy nem volt semmi. Béla bácsi, ahogy a papa beszél, egészen összekócolja a haját. Most látszik, milyen kevés van már neki, csak okosan középre van fésülve. De hát tudod, hogy ez a Plehocki folyton körülötte koslat? A papa legyint. Nem komoly, Béla, az csak egy hülye lengyel. Az mindegy. A papa a tarkóját dörgöli. Itt nem történt semmi, ezt garantálom. Hogy garantálod? Háborog Béla bácsi, és most a saját mellére üt egyet. Hát hogy garantálod, te szerencsétlen Mikulás? Nem láttad? Tiszta kóca haja. Kinek?
kérdezi a papa ijedtében. Ezt meg hogy érted? Tényleg? Dehogy is. Én nem vettem észre. Most, mintha Béla bácsi oda nézne a szobor felé, ahol Vera guggol. Levegőt sem vesz. Ha most kiszúrják, abból baj lesz. De Béla bácsi csak elgondolkodott, vagy körülnézett. Vera látja, hogy elfordul és kihajol a korláton. Hát én meg észrevettem, dohogja. Mert szeretem, érted? És mindent észreveszek. Verának olyan érzése lesz, mint azokon a reggeleken, amikor a forgó bölcsővel álmodik. Akkor érzi ezt a fémes, keserű ízt a szájában, és ezt az égető fájdalmat, ami olyan, mintha izzóvasat forgatnának a hasában. De hiszen ő szólt Béla bácsinak. Ő hívta fel rá a figyelmét, hogy a feleségének kócos a haja. És persze attól még lehet, hogy Béla bácsi szereti a feleségét, de ő volt az áruló, a spicli. Ő tehet róla, hogy most Béla bácsi a papával kiabál, és erről az egészről, aminek ki tudja, mi lesz még a vége. A papa megroppantja a kezét, és egészen más hangon szólal meg. Jól van, Béci, ha ez a kekedűs tényleg veszélyes, tegyünk ellene. Béla bácsi megöleli a papát. Megkérdezted a Böröt kapitány elvtársat? A papa bólint. Rákérdezel, bátyú? A papa bólogat. És ahogy veregeti a Béla bácsi vállát, meg ismételgeti, hogy hát persze, öcsi, hát persze, Verának beugrik az a délután, amikor behívták magukhoz az öregek. Az a két remegős ember, akik annyira örültek neki. És azonnal beugrik a fotó is. A keretben, ami két hónapja nagy bocó és kis bocó alatt lapul a szekrényben. És mert azon a szerencsétlen napon, amikor a papa felhívta az edzőt, sajnos italozás miatt elmaradt a beszélgetés, és Vera többet dacból, vagy ki tudja miért nem kérdezett róla, a témát sem hozta szóba többé, de most egészen elmereng. A párizsi kockán, a viaszkos vászon terítőn. A szép, ráncos arcú nőn meg a vidám szemű férfin. Aztán meg azon, hogyha a fiatal Béla bácsi meg a fiatal papa egy képen állnak, mintha testvérek lennének, és most is úgy szólítják egymást, akkor miért nem testvérek tényleg? És erről ő miért nem tud semmit? Vera annyira izgalomba jön, hogy elveszíti az egyensúlyát. A fenekére huppan, de szerencsére eddig a falnak guggolt háttal, ezért nem csap nagy zajt. Bár így is kalapál a szíve az izgalomtól, attól a felismeréstől, amire rájött. Azok az öregek vannak a képen, akik lesték őt az utcán, és amikor a véletlen, pontosabban az eső úgy hozta, hogy be kellett mennie, puszilgatták a kezét. Hát persze, gondolja Vera, egészen biztosan ők azok. És mikor ide jut gondolatban, Béla bácsi meg a papa már elindulnak a büfé felé. Szerencsére a másik irányba. Vége a beszélgetésnek. Azok a mondatok meg Jakub bácsiról, amikre nem figyelt, amiket az előbb elengedett a füle mellett, mintha el sem hangzottak volna, elszállnak gyorsan. Ki az ablakon? El a Tisza felé. Vagy tovább. A kaszinóig. De az is lehet, hogy a pikgyár szürke tornyainál járnak már. A szombat reggel olyan, mint egy magyar filmben. Végtelen, soha véget nem érő pillanatok, félálomba süllyedő ködös háztetők, az ablaküveg megolvadt és újra fagyott jégrózsái. Vera az udvart nézi. A koszfoltos hóra az éjjel eső esett és ráfagyott. Most, mintha üvegbőr fedné a hó beteg, himlős bőrét. Vera megborzong, fázik, visszafekszik. A szoba élein futtatja végig a szemét. Az ablak keret sötét barna téglája, az asztallap fenyősíkja, a falak villódzó fehér sarkai. Minden vonalat végigkövet a szemével. Az új fali órára pillant, amit Oravec nagyi küldött. Vízipók csodapókos, illetve sima, csak van rajta egy vízipók csodapókos matrica, amit Oravec nagyi és a mama is úgy neveznek, levonó. De Vera már leszokott róla, mert senki nem nevezi a matricát levonónak, a hegyezőt faragónak, a szotyolát makukának, a kapucnit süsűnek, a talicskát furiknak. Bár azt inkább sehogyan sem mondják, a városban nincs talicska. És így a fél év és a karácsony előtt Vera a kedvenc szaváról is leszokott már, ahelyett is azt mondja ösztönösen, hogy szof. Pedig tudja, ha ilyeneket mond, bántja a mamát, mert az olyan, mintha eltévedt volna. Mintha nem akarná tudni, hogy ezek az ő titkos szavaik, amiket a mama messziről hozott, otthonról, a falujából, Szirma besenyőből. Vera felhúzza a redőnyt, és ekkor, mintha a jóisten is ugyanezt tenné, váratlanul kisüt a nap. Ez most egy teljesen más világ. Hirtelen úgy látszik, mintha csak egy néhol foltos, fehér plüss pulóverbe bújt volna bele az udvar. És vele együtt a kerítés, kerti kút, az orgonabokor, a seprű, a bicikli, a lakatlan kutyaól, a szomszéd házak is. A hó tetejére fagyott jég pedig olyan ebben a feltámadó téli ragyogásban, mintha a plüss fehérjét befújták volna ezüstös fénnyel. Vagy mintha apró darált kristályokkal szórták volna meg, ahogy a mama szokta a süteményt. Erről eszébe jut, hát ha ma megint eljön József. Mint a múlt hétvégén, szombaton, amikor váratlanul beállított, és olyan volt a délután, mint egy mese. Mintha tényleg sikerülne azt hinnie olvasás közben, hogy a hős, akiről írnak, az tényleg ő, és nem csak a helyébe képzeli magát. Vera aznap délután újra és újra kívülről látta magát, meg mindent, ami történt. Ahogy ők ott hárman a mamával süteményt sütnek. Ő meg állandóan elfelejtett válaszolni, mert képzeletben csak nézte magukat az ablakból, vagy ki tudja honnan. És arra gondolt, hogy ő mindig ilyen szeretett volna lenni. Eddig is így akart élni, csak nem tudott róla. És most olyan sok volt a boldogságból, hogy nem lehetett elviselni. Csak nézni lehetett, mint egy semmire se jó, túl szép képet. És már megint rettegni kellett, hogy véget ér. De azért szerencsére a mama meg József annyira sokat ugratták őt, hogy megint bambul, hogy sikerült belefeledkezni abba, hogy jó, és nem mindig csak azon aggódni, hogy nem lesz mindig az. Amikor ő sem kívülről leste magukat, hanem benne volt a helyzetben, csak azt sajnálta, hogy a papa nem lehet ott, mert mostanában szombatonként is szolgálatban kell lennie. De aztán este, amikor a papa hazaért, és megtudta, hogy József náluk töltötte a szombatot, és hogy ott ebédelt, akkor a patáliát csapott, hogy már nem sajnálta. A papa letette a süteményt, mert Vera sajnos elárulta, hogy azt is József gyúrta, mert a mama keze fáradta sok felszolgálástól, sőt, begyulladt a csuklója, olyan nehezen jönnek ki a boros üvegekből a parafadugók. Aztán folytott dűvel magyarázni kezdett nekik, hogy ennek értsék meg semmi értelme. Meg a szokásosakat, hogy van annak a gyereknek apja, aki enni adjon neki, az is inkább arra figyelne, mint hogy folyton a szoknyák után kajtat. Ekkor Vera felkapott egy süteményt, és hozzávágta a papához. Meggyes pite volt, befőttből. A gyümölcs húsa vörös nyomot hagyott a papa borostáján, mintha sebes lenne az arca. És a papa meglepetésében felkiáltott. De Vera nem ijedt meg, hanem felkapta a következőt, és azt is hozzávágta. És amikor a papa meg akarta fogni, átbújt az asztal alatt, és amikor ő is átbújt, még egy harmadikat is hozzávágott. Annyira fájt, hogy alig bírt magához térni. Ezt a borzalmas és szimpadias véget ma talán el lehetne hagyni. Okosabb lenne semmit sem mondani a papának, úgysem tudja meg, ha eljön József. Mire hazaér a szolgálatból, a fiú már nem lesz itt. Már ha jön egyáltalán, mert sajnos megint nincs megbeszélve. Elmehetnének korcsolyázni. És a mama főz megint strapacskát, amit József imád. Mert végre olyasmi étel, amit Lengyelországban is esznek. És nem mindig főzelék pörköltel. Vera eddig észre sem vette, hogy a menzán ezek vannak. De mióta Józsefnek egyre gyakrabban van honvágya, és emlegeti, hogy milyen ételeket esznek otthon, és hogy már nincs sok idő, és karácsonykor végre haza fognak utazni Tarnovszkije Góriba. Azóta jobb híján, hogy ne arra gondoljon, hogy a fiú az ünnepekre elutazik, még ezt is megfigyeli. És tényleg, a menzán általában csak az változik, hogy milyen főzelék van, milyen pörköltel, de igazából mindennek egyforma íze van. A kimondhatatlan nevű lengyel városról neki persze más jutott az eszébe. Úgyhogy süteménysütés közben, amikor a mama kiment a kamrába vaníliás cukorért, és amikor József megint a keresztapjáékról mesélt, Vera közbevágott, és megkérdezte, hogy emlékszik-e még arra, amit megígért. Ezt vagy háromszor elmondta, hogy amit megígért, annak idején, ott, Sáriknál, amikor először, amit megígért, kimentek beszélgetni, szóval, hogy az. József a lisztes kezével összerajzolta Vera arcát, és ekkor jött vissza a mama. És Vera ekkor nem azért nem nevetett annyira, mert kívülről látta magát, hanem mert nem kapott választ. És emiatt rátört a szomorú izgulás. Amikor már elült a nevetés, és hirtelen csönd lett, József csak akkor mondta. Persze. Mit persze? Kérdezte a mama. Egyszer, mondta József, már ha eltetszik engedni, ó, jaj, vágott közbe a mama, ez nem jól kezdődik. Elviszem majd Verát csónakázni Tarnovszkije Góriba, fejezte be József. Azért még ne béreld ki a csónakot, szúrta oda szigorúan a mama. De József ezt meg sem hallotta, mert elöntötte a honvágy, és megint a hatalmas tóról beszélt, ami ott húzódik a város alatt, és hogy ez egy másik világ, és abban a másik világban tényleg jó. Miért itt nem jó? Kérdezte Vera. De, felelte József, csak ott, amíg visz a víz, és teremről teremre jársz, meg húzod magad, meg a csónakot a folyósókon, szóval, amikor csak ringsz, ott mindenről el lehet feledkezni. Erre a mama keserűen nevetni kezdett, hogy miről akar József ilyen fiatalon elfeledkezni, de Vera ösztönösen a földre nézett szégyenében, és már majdnem megszólalt, meglepődve és megbántva, hiszen a mama mindenre figyelni szokott, nemhogy egy ilyen súlyú dologra, amikor a mama a szájához kapott és megszólalt. Ne haragudj, fiam! De ettől sem lett rossz a kedv, sőt a mama meg Vera elkezdte Józsefet az anyukájáról faggatni, és bár kicsi volt még, amikor meghalt, a nagyapja és a nagyanyja gyakran meséltek neki róla, és ezeket a történeteket el tudta így vagy úgy ismételni. De ahogy belekezdett, egyre gyakrabban kevert lengyel szavakat a magyarok közé, mintha elfelejtett volna beszélni. Néha vissza is váltott egészen. Ilyenkor ő meg a mama csak néztek, és ezzel nem is lett volna baj. Verát nem bántották az idegen szavak, amik számára nem jelentenek semmit, mert azok is finomak voltak és szomorúak, meg pezsgők és édesek, ahogy formálódtak József száján. De amiért megszülettek, az már rossz volt. Ez is szomorú izgulást okozott, mert azt jelentették, hogy József annyira elvágyik onnan, hogy már arra sem tud figyelni, hogy hozzá beszél. Próbálta megérteni, elfogadni, elképzelni, milyen lehet. Hogy neki hiányozna-e a város, az iskola, az ételek, de hiába gondolt a Tiszára, a villamosra, a Dugonics térre, semmi nem volt József közelségéhez mérhető. Már persze akkor, ha a papa és a mama mellette vannak. De hát az meg természetes. És ekkor egy pillanatra bevillant Sári. Ő az egyetlen, aki eszébe jutna, aki azt jelenti, neki is van itt valakie, tartozik valakihez. Erről meg persze eszébe jutottak az öregek. És ez a boldog süteményezés éppen jó időpontnak látszott, hogy megkérdezze erről a mamát. Arról nem is beszélve, hogy a József anyukájáról mondott félig lengyel, félig magyar történeteket is unta már, de ekkor a mama azt mondta, jobb, ha József indul. És tényleg jobb is volt, mert néhány perccel azután, hogy elment, a papa hazaért.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 16. részét Türőcsik Franciska mondta el. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat holnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek útjain.
A 30 éves katolikus ifjúsági és felnőtt képzési egyesület rendezett konferenciát január 30-án a Budapesti Párbeszédházában. A tanácskozáson a fiatal, a felnőtt és az idős korosztály problémáiról, pasztorációjáról, képzéséről beszéltek az előadók. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke megnyitójában rámutatott, hogy nem csak a tudományban, hanem a kereszténységben, a jó élet megtanulásában is fejlődni kell.
Nagyon nagy örömmel és nagy szeretettel köszöntöm a Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesület minden kedves tagintézményét, tagjait, egyes intézmények vezetőit, mindenkit, aki eljött erre a 30 éves ünnepi születésnapi konferenciára. Miért is fontos a felnőtt képzés? Miért elengedhetetlen része ez a kereszténységünknek, az egyház életének? Hadd menjek vissza egy kicsit az ősi bibliai időkig. A Biblia tele van ilyesfajta felszólításokkal, hogy ezeket a dolgokat mondd el gyermekeidnek, add tovább. A rabbiknak van egy különleges magyarázata arra, hogy Isten miért kőtáblákra írta a 10 parancsolat törvényeit. Héberül ugyanis ez a szó, hogy kőtábla ketté bontható, és akkor két általunk is ismert szóvá válik Áb és Ben, apa és fiú. És a rabbik azt mondják, hogy az a soha össze nem törhető, soha el nem pusztuló kőtábla, amire Isten rá akarta írni a törvényeit, az az apa szíve és a fiú szíve, az édesanya szíve meg a lánya szíve. Tovább kell adni nemzedékről nemzedékre, szívtől szívig az Ószövetség hite szerint, mindazokat a kincseket, amiket Isten a kinyilatkoztatásban átad. Nem véletlen, hogy a úgymond a tanítvány képzés, felnőtt képzés, az beépül lassanként intézményesen is Izrael népének az életébe. A profétáknak tanítványai vannak, így is nevezik őket, hogy proféta tanítványok. Proféta iskolák születnek. Tulajdonképpen a Biblia is így születik meg, hogy adják tovább. Hagyomány körökön belül, nemzedékről nemzedékre őrzik, gyűjtik, és aztán írásba foglalják. Jóval később a rabbiknak mindenek előtt tanítványai vannak, akik például ilyen felszólítást kapnak, hogy a rabbik lábának a pora be kell, hogy lepje a ruhájukat, üljenek ott sokáig, hallgassák a rabbik bölcsességét. A zsinagógák mellé mindig iskolákat építenek, zsinagógai iskolát. A gyerekek ott tanulnak. Akár, ha valaki elmegy Kafarnaumba megnézni Jézus városának a zsinagógáját, ott találja mellette a szép kis iskolai épületet. Jézus korában a zsidó fiúgyerekek szinte kivétel nélkül tudtak írni, olvasni. Nagyon sok római császár volt, aki analfabéta volt. A zsidóság az ókornak az egyik legműveltebb nemzete volt. Mert volt úgymond ifjúsági és felnőtt képzés. Adták tovább a bölcsességet, ez létkérdés volt. És tulajdonképpen ugyanezt teszi Jézus. Tanítványokat gyűjt. 3 évig mindenek előtt őket oktatja. Az ő szívükbe írja bele az evangéliumot. Utána az apostolok sem tesznek mást, mint tanítanak. És nekik is vannak belső köreik, nagyon fontos tanítványok, akiknek átadják a kereszténység kincsét. Jézus ezt bízza a tanítványokra, menjetek el az egész világra, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket, tanítsátok őket mindannak megtartására, amit mondtam nektek. A kereszténységnek nagyon hamar vannak iskolái, felnőtt képzési központjai, Antiókia, Alexandria, nagy bibliai iskolák. Aztán nagyon hamar születnek iskolák székesegyházak körül, kolostorok körül. Keresztény találmány az egyetem, vagyis a kereszténységhez nagyon mélyen kötődik az úgymond felnőtt képzés, a tanítványság. Miért van ez így? Van egy ősi indiai mondás, amelyik azt mondja, hogy ahogyan a madarak kétszer születnek, úgy az ember is kétszer születik. Nem elég a tojásnak kijönni az anyamadárból, a tojásból még a kis csibének elő kell bújni. A madár kétszer születik, és azt mondja az indiai bölcsesség, az ember is kétszer születik. Nem elég fizikailag megszületni, hanem meg kell születni emberileg. És ahhoz kellenek beavató szertartások, kell lelki növekedés, kell tanulni a mesterektől. Ugyanis az ember történelmi és társas lény, és minden kincsünket ilyesfajta módon történelmi és társadalmi módon adjuk tovább. Így válik valaki emberré. Nem elég a DNS, nem elég biológiailag megszületni, ahhoz, hogy valaki beszélni tudjon, kell hallania az előző nemzedékeknek a szavait, az édesanya szavait, a költőknek, a tudósoknak a bölcsességét. Így kapjuk meg az előző nemzedékek szellemi kincsét. Lelki nevelődés által válunk emberré. Ahogy a Martin Buber mondta, énné a te által válik az ember. A másik arcának a tükrében találjuk meg, fedezzük föl önmagunkat. Közösségekben, először is az édesanya, ahogyan rámosolyog a gyermekre. A gyerek úgy tanul meg mosolyogni. Ahogy szól hozzá az édesanya, a gyermek úgy tanul meg beszélni. Ha elfogadják a szeretetünket, akkor tanulunk meg szeretni. Ha megbíznak bennünk, akkor lesz lassanként önbizalmunk. Egymás által válunk önmagunká. Vagyis az életen át tartó tanulás az emberségünknek elengedhetetlen része. Az ember így bontakozik ki, így válik teljes értékű emberré. Mindenek előtt a felnőtt képzés során nem elvont ismereteket adunk át, leginkább a szeretet tudományát. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből van a világ, és mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni. Ez a legfontosabb bölcsesség, az evangélium legnagyobb kincse, amit szeretnénk ifjúság és felnőtt képzés keretében átadni. Néhány saját élményt hadd mondjak el ezzel kapcsolatban, ami eszembe jut erről, hogy ifjúsági és felnőtt képzés. Édesanyám nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy beszéljen nekünk arról, hogy legyünk jók, segítsünk. És gyakran mondta, hogy ha idős nénit látunk nagy csomaggal, akkor menjünk oda és vigyük. Bennem ez úgy gyökeret vert, egész kicsi lehettem, ilyen 6-7 éve szálltam le a buszról, láttam, hogy idős néni nagy nehezen próbál leszállni. Odaugrottam, nyújtottam a kezem, gondolom, hogy többet akadályoztam a nénit a leszállásban, mint amennyire segíthettem volna. A néni végtelenül hálás volt, napokig mesélte az utcában, milyen aranyos ez a kisgyerek. Én úgy futottam haza, hogy a lábam szinte a földet nem érte. Édesanyám tanított szeretetre, ahogy nagyon sok minden másra. Egy másik dolog, ami úgy hirtelen beugrott, 14 éves lettem. És a kis templomnak a vallási élete az olyan szűkösnek tűnt számomra, bátyám számára. És bátyám egyik nap mondja, hogy Margit, körúton van gitáros mise, menjünk, nézzük meg. Lementem, életemben először láttam ilyet, sok-sok fiatal, lelkesen ragyogó arccal gitároztak, énekeltek. Ahogy mentem előre áldozni, egész közel mentem el hozzájuk. Egyből bennem a gondolat megszületett, hogy ide kell tartoznom. Így is lett. 50-60-an voltunk ebben a csoportban. Közülünk 3 pap lett. 2 szerzetes nő lett. Kórházakba is jártunk segíteni. Nem csak Bibliát tanultunk, élni tanultunk, kereszténységet, hiteles módon, radikálisan. nagy felnőtt képzési vagy ifjúsági képzési központ volt, akkoriban a szocializmus világában abszolút nem hivatalos keretek között, de nagyon is eleven módon. És hogy csak fölvillancsam a későbbi életemben, például 2 év káplánság után, hogy kiküldtek Rómába tanulni, óriási ajándék volt. Szellemileg is, de emberileg is, ahogy láttam a világegyházat, akár Szent Egyet közösségnek a hajléktalanok felé végzett szolgálatát Rómába, be is segítettünk ételt osztani és sok minden más tevékenységben. Vagy ahogy olasz fiatalokkal kijutottam Afrikába, ahol nagyon sok missziós állomáson ők nyaranta segítenek, én is egy ilyen kis csoportnak lehettem a része. Vagyis nem csak tudományban, hanem kereszténységben, életben is 2 éves papként óriásit adott ez a 3 éves felnőtt képzés, amin áteshettem ott Rómában. Azóta is így van, érzem ennek a szükségességét, akár püspökszentelés után a kispüspök képző, amiben minden felszentelendő vagy felszentelt, abban az évben szentelt püspök részt vesz, nagyon sokat jelent abban, hogy a küldetésünknek a nagyobb távlatait átgondoljuk, ebben tapasztalatokról halljunk. Nagyon köszönöm a KIFE-nek, hogy ezt a rendkívül fontos tevékenységét az egyházunknak, az egyházi élet ütőerének az egyik nemzedéktől a másikig a hit és a szeretet titka átadásának küldetését végzik, segítik a tagintézményeket, és azt kívánom, hogy következő évtizedekben is gyümölcsözően tehessék ezt fiatalok, felnőttek és idősebb korosztály számára is.
Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Eljön, mint fényes hajnal csillag, a sötétben felragyog, mint a kelő nap. Meggyógyítja minden terhemet, beoldozza. Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép.
Aki könnyhullatással vetnek, vigodozással aratnak majd, és aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigodozással jön elő, kévéit emelve.
Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet leoldozza.
Tótné Csompilla Márta, a Szent Rozália Szolgálat nappali ellátásának vezetője, a tudatos öregedésről beszélt. Őt hallják műsorunk folytatásában.
A téma az időskor. Mindannyian olvastuk már, hogy az átlag életkor növekedik. Ugye ez azt jelenti, hogy hát sajnos nem fiatalok leszünk tovább, hanem az időskor húzódik ki. Egy egyre szélesedő rétegről beszélünk, akik igazából sem az egészségügy, sem pedig a szociális szféra fókuszába nem tud kerülni, mert hogy mind mentálisan, mind pedig fizikálisan is nem tartoznak a szoros ellátások alá. De ahhoz, hogy ez fönnmaradhasson, ez az aktív időskor, nagyon fontos az, hogy gondolkodásunkban megerősödjünk, méghozzá abban, hogy az öregedés nem betegség. Ez egy természetes folyamat, és az életkor előre haladásával a kognitív változások egy része az teljesen normális. Az, hogy az öregedés önmagában nem azonos a demenciával. A demencia az betegség. Öregedni pedig hát örüljünk, hogy elértünk 50-et, 60-at, 70-et, és még több évet. A tudatos öregedés e tekintetben első lépése az, hogy különbséget tegyünk az egészséges agyöregedés és a kóros elváltozások között. Ebből ugye azt szűrjük le, hogy reális önismeretre van szükségünk, és nem pedig egy félelem alapú hozzáállásra. A tudatos öregedés nem az idősödést szeretné megállítani, hanem ezt befolyásolni szeretné. Az idegrendszer öregedik. Ez egy tény, ezt el kell fogadnunk. De hogy alapvetően ez nem determinisztikus, mert hogy az állapota és a működése az befolyásolható az életmódunkkal, a mentális aktivitásunkkal, és nem utolsó sorban a pszichés hozzáállásunkkal. Az agynak a működése nagyon fantasztikus, mert hogy a plaszticitását, a rugalmasságát az életünk végéig megőrizzük, élethosszig képes alkalmazkodni, és most egy kicsit kilépek a tudatos öregedésből, mert hogy a demenseknél szoktuk ezt észrevenni, van egy állapotromlás, nem nagyon látjuk, és hogy utána mégis milyen jól van. Ez azért van, mert az agy dolgozik, próbálja helyrehozni mindazt, ami ugye károsodott, de hogy ez minden más területen is működik. Ugye nagyon fontos az új tanulása, az, hogy kapcsolatokat építsünk, hogy nem magányosan létezzünk, és ami nagyon fontos, hogy a gondolkodásnak a használata, mert hogy az emberi fölépítés az a túlélésre készült, ami azt jelenti, használd vagy elveszted. Tehát amit nem használunk, amire szükségünk van, azt nyomja, de az összes többit elhagyja. Ilyen a természetünk. De hogyha belegondolunk abba, hogyha valaki folyamatosan görnyed egy idő után, már nem tudja kihúzni magát, ezért nagyon fontos erre való odafigyelés. Következő megelőzés, ez egy tudatos döntéssorozatot jelent, nem pedig föllángolást vagy egyetlen dolgot, mert hogy az életmódbeli döntések, és akkor itt értjük a mozgást, a táplálkozást, a folyadékfogyasztást, az alvást, a stresszkezelést, tehát nagyon sok mindent, ezek döntések összessége, és ezek mind-mind a tudatos öregedésnek a részét kellene, hogy képezzék. Emellett a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel ugyanolyan fontos. Fontos még az is, hogy a kognitív és pszichés állapotunkat folyamatosan monitorozzuk, figyeljük, mert hogy a korai felismerés azt tudja lassítani a kognitív hanyatlást. Hogyha a tudatos öregedéshez visszatérünk, ugye nagyon fontos, hogy nem passzívan elszenvedjük, hanem aktívan követjük és alakítjuk a saját állapotunkat. A harmadik kis rész, ugye ez a mentális hozzáállás, hogy én végig aggódom az életemet a felnőtt gyerekemért, az unokámért, de azt nézem, hogy a szomszédnak mi jobb, mint nekem. Ezek mind-mind nagyon rossz irányba visznek minket, mert hogy a gondolatok teremtő erejűek. De hogyha vannak céljaim, ha vannak kapcsolataim, akkor már van miért fölkelni reggel, fölöltözni, megfésülködni, és tudjuk azt, hogy van, aki vár minket. A következőkben hát a tudatos öregedés, mint társadalmi kérdést vetném föl, mert ugye bár említettem, hogy a kiszorult a, hát nem helyes kifejezés, tehát hogy nem kap akkora fókuszt sem az egészségügyben, sem a szociális területen az aktív idős, de mégis nagyon fontos, hogy strukturált mentális, közösségi és életminőséget támogató lehetőségre lenne szüksége, és ilyen értelemben a tudatos idősödés, ez egy megelőző társadalmi befektetés kellene, hogy legyen. Mindaz, amit eddig elmondtam, ezeknek a figyelembevétele, illetve az Európai Unió idősügyi stratégiájának 4 aging iránymutatása az, ami a Szegedi Görögkatolikus Parókia Szent Rozália szolgálatának, nappali ellátásának a szakmai irányvonalát megadja. És csak pár gondolat, hogy mit jelent ez a 4 aging. Ugye az aktív idősödés, ez azt jelenti, hogy segíteni az időseket abban, hogy a lehető leghosszabb ide tudják irányítani a saját életüket. Az egészséges idősödés olyan lehetőségeknek az élet során való kiaknázása, ami ugye fizikai, mentális egészség, a függetlenség, az életminőségnek a megtartása, a javítására fordul. Nyilván egyszerűbben megfogalmazva az egészség megőrzése és a betegségnek az elkerülése, de itt nagyon fontos, tehát nem csak a fizikai, hanem a mentális oldalt is kell tekinteni. A pozitív idősödés azt jelenti, hogy a legtöbbet hozzuk ki az öregkor előnyeiből. Megőrizni a pozitív hozzáállást, pozitív attitűdnek a kialakítását, mert ugye ez mind a fizikai, mind pedig a lelki jólétnek az alapját képezi. És végül pedig a sikeres idősödés, ugye ez a reziliencia, a rugalmasság, egy egyensúlynak a kialakítása az öregedés során elért nyereségek és veszteségek között. Itt egy idős klubtagot szeretnék megemlíteni, aki mindig azon szomorkodik, hogy hát ő mennyit segített a lányának fölnevelni az unokákat, és hát most nincsenek ott vele. És hát nagyon fontos ezt átfordítani, mert milyen jó, hogy ott volt a gyerekkorukban, milyen jó, hogy egészségesek, nem szorul az ő támogatására, milyen jó, hogy ilyen okosak, hogy egyetemre járnak, és milyen jó, hogy el tudnak menni Szegedről, hogy más településeken is megjelenjenek. Tehát, hogy ezt átfordítani azt a negatív gondolatot a pozitívba. És mindezeket, amit ugye előbb és most ebben a négy iránymutatásban elmondtam, ezeket próbáljuk meg beépíteni a programjainkba, a nappali ellátásba. És most pár programot szeretnék kiemelni. Ugye a memória foglalkozás, ez egy 12 alkalomból álló, másfél órás foglalkozást jelent, ami egy téma köré épül föl. Ez ugye a KIFE keretein belül is elsajátítható memóriafejlesztő foglalkozásnak a tervezése és a megvalósítása. Nálunk a klubban most jelenleg 3 csoport működik. 63-an jelentkeztek, és egy ilyen 50-55 körüli fő végzi ezeket 12 héten keresztül. A következő, amit szeretnék kicsit leírni, ez a senior box terápia. Természetesen nem kell itt személyes küzdelemre gondolni, de azért a boxzsákot szokták az idősek püfölni erősen. Ez ugye segít és javítja az egyensúlyt, méghozzá súlypont irányításának képességével, és persze a mobilitásra, az állóképességre, az erőlétre mindre nagyon fantasztikusan hat. Pont nemrég egy idős hölgy mondta, úgy kell elképzelni, hogy 70 és 80 év körüliek a résztvevők. Az egyik hölgy mondta, hogy hát ő annyira szeret járni erre a boxra, mert hogy van egy nagy francia ágy, aminek nem tudta fölemelni eddig az ágy nem tartós részét, és most már ez nem jelent problémát. Szóval azért ezek mind pozitív és jó visszajelzések. A következő a senior egyensúly tréning, ezt egy magyar hölgy dolgozta ki, hogy az egyensúly az egy tudattalan képesség, de ez tudatosan fejleszthető, és a foglalkozások alkalmával a dinamikus egyensúly kerül fejlesztésre, azért, hogy a mozgásban folyamatosan változó körülményekre tudja reagálni a testünk. Vagyis, hogyha fékez a troli, ne essünk el. Az, amikor lépünk a járdáról föl le, ne botoljunk meg. Ezek mind ezt támogatják. Következő a senior örömtánc, ezt biztosan már sokan hallották, mozgás, öröm, agytorna, ez a hármas szlogen, ami jellemzi, és valóban a koncentrációt, a térben való tájékozódás, a jobb balnak a tudatos használata mind ezeket támogatja. És igazából a végére hagytam én is a Talentum Alapítványt, mert hogy nagyon sok együttműködésünk van egyébként Szegeden, a Somogyi Könyvtár, az Alsóvárosi Tájház, az Agora, a Domlátogató Központ, de hát a Talentummal is évek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és számos programot megvalósítottunk közösen. A nemzetközi, legutóbb az észt és georgiai hölgy mesélt arról, hogy milyenek a karácsony és újévi szokásaik, és nagyon szépen köszönjük ezúton is a támogatást. Az első rész végéhez érve megköszönném, hogyha ezeket a gondolatokat elvinnék, és esetleg tennének is ennek érdekébe. Mindig van lehetőség zsugázásra, társasozásra, szívesen jönnek. Nordic walking, boxterápia, egyensúlytréning, örömtánc, mindent megvalósítottunk. A láthatatlan kiállításra mentek be az idősek az Agorában. Gazdaságtudományi karral nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és azzal kapcsolatosan hallottunk előadást. Tavalyi év csúcspontja volt, amikor július folyamán minden héten sárkányhajózni ment a csapat. végigjártuk a szegedi szerzeteseket, piaristák, ferencesek, iskolanővérek, és itt a Korda nővéreknél voltunk. Találkozókra szoktunk járni, nem sokára megyünk, Kiskunfél egyházáról 600 idős fog együtt táncolni már évek óta, talentumosokkal, interkulturális március 15-e volt. Végiglátogattunk olyan templomokat Szegeden, amit nem nyitottak. Van szenior torna, az jellemzően ülőtorna, mézomtorna, láptorna. Mindig úgy alakítjuk ezeket, ami az igény. Tehát nagyon sok probléma volt a járással, deformitással, és ezért láptornát is behoztunk. Nagyon sok eszközünk van, és ezt a kollégánknak köszönhetjük, aki megszerzi ezeket nekünk. Minden év májusában és októberében Mária hónapok lévén zarándokolni megyünk. Októberben Mária Radnára. Nagyon szépen köszönöm, meghallgatta.
Kedves hallgatóink, Szike János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, valamint Tutné Csompilla Mártát, a Szent Rozália Szolgálat nappali ellátásának vezetőjét hallották.
Itt a Szent István Rádió.